December 27-én indult el a lakosságnak szóló napelemes pályázat negyedik szakasza, amelyben Budapest és Pest megye lakói igényelhetnek támogatást napelemes rendszerek telepítéséhez, nyílászárók cseréjéhez és fűtéskorszerűsítéshez. A pályázat kifejezetten az átlagosnál alacsonyabb jövedelmű háztartások számára nyújt segítséget, mondta a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár. Steiner Attilával beszélgettem.
Alapvetően két dologra lehet pályázni. Az egyik napelemes rendszer kiépítése ingatlanokra. Ez úgymond csupán csak egy napelemes rendszer, ami egy napelemet és a hozzá kapcsolódó műszaki rendszereket foglalja magában. Illetve emellett van egy sokkal komplexebb csomag is, amihez társul a napelem mellé még egy fűtéskorszerűsítési rész hőszivattyút lehet telepíteni, illetve nyilászáró cserére, illetve egy akkumulátorra lehet még pályázni. Ez egy csomag, és mi azt várjuk ettől, hogy alapvetően ezután az a háztartás, aki erre pályázni fog, annak sokkal kevesebb energiát kell fogyasztani, mert egy nagy részét saját maga meg tudja termelni, és így lehet a háztartások energiaszámláját jelentősen csökkenteni.
Kell-e ehhez a pályázathoz önerő, és milyen feltételekkel lehet pályázni? Kifejezetten csak lakóingatlanra lehet kérni a támogatást?
Alapvetően lakóingatlanokra és legfeljebb 6 lakásos társasházak pályázhatnak. Nagyon fontos, hogy a pályázatnak az egyik fő kritériuma az az, hogy az átlag jövedelem alatti jövedelemszinttel kell rendelkeznie a pályázónak. Tulajdonosnak kell lennie az adott ingatlanban, és az ingatlannak pedig műszakilag alkalmasnak kell lennie arra, hogy napelemet lehessen rátelepíteni. Úgyhogy talán ezek a legfőbb kritériumok. Az átlagjövedelem alatti kritérium az azt jelenti, hogy az éves jövedelem az nem haladja meg tulajdonosonként a 4.850.000 forintot. 100%-ban visszanemtérítendő támogatást lehet kapni, aki természetesen a kritériumoknak megfelel. Nagyon fontos, hogy pluszpontokat adunk azoknak a pályázóknak, akik gyerekesek, illetve akik olyan járásból származnak, ami az átlag fejlettségi szint alatt van.
Meddig lehet benyújtani a pályázatokat, és mekkora a keret?
Budapesten és Pest megyében a benyújtási határidő az február 6, és nagyon fontos, hogy a többi régió esetében azok a pályázati felhívások, amelyek már nyitva vannak, ott is meghosszabbítottuk 3 héttel a határidőt, úgyhogy a leghamarabb lejáró pályázati határidő az pedig január közepe, január 15 lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így mindenkinek van elég ideje, hogy a szükséges dokumentációt azt össze tudja állítani és be tudja nyújtani.
Mekkora a keret?
A keret pedig összesen az egész pályázati keret az 200 milliárd forint, úgyhogy ez Magyarország eddigi legnagyobb klímavédelmi pályázata, és ebben az első etapban, ami 4 szakaszból áll, a 4 régióra bontottuk fel Magyarországot, 100 milliárd forintos keret áll rendelkezésre, és ezt követően majd jövő évben, illetve azaz követő évben fogjuk a maradék keretet megnyitni.
Steiner Attila körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárt hallották. Az energiaárak rendkívüli drágulása alapjaiban rengetheti meg a hazai acélipart, ezért állami beavatkozást sürgetnek a Magyar Vas és Acélipari Egyesülés tagvállalatai. A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt mondta, hogy az energiaárak drasztikus emelkedése miatt a béremelések is alacsonyabbak lehetnek jövőre az ágazatban. László Zoltánt kérdeztem.
Az első hírek azok már ősz elején megjelentek nálunk a bértárgyalások során. Igazán markánsan november végén ütköztünk bele a jelenségbe. Akkor volt olyan munkáltató, aki elmondta nekünk, hogy a saját költség listáján az energiaköltség az első helyre ugrott, azzal, hogy a januárihoz képest novemberben már 3-szoros áron kapták az energiát. A fényfeldolgozáshoz rengeteg energiát elektromos áramot használnak fel, úgyhogy ez nagyon sok helyen okozott nekünk fejfájást a bértárgyalások során, hiszen az a költség, ami energiára megy el, az bérbe nem fog bekerülni.
Milyen területen érezteti ez leginkább a hatását, tehát a vas és fémiparon, az acéliparon belül hol jelenik meg ez a legmarkánsabban?
A Vasas Szakszervezet területén azok a fém megmunkálással foglalkozó cégek ütköztek ebbe a problémába, akik a fém megmunkáláshoz hőt használnak, és a nagyon magas hő előállítása az nyilván elektromos árammal történik. Tehát a fém megmunkálásnak a jelentős része az küzdködik ez ezzel a problémával. Azt is tudjuk, hogy nem csak kifejezetten a fém feldolgozás, hanem a fém alapanyaggal dolgozó egyéb cégeknél is okoz problémát. Találkoztunk olyan céggel Baranya megyében, aki darukat épít, de számukra is rendkívül komoly problémát okoz, hogy az energiaárak oly magasak lettek, hogy az ő elég alacsony profit marzsukat szinte elvitte.
Említette azt, hogy ugye a villamosáram ára emelkedett, de még milyen energiahordozó ára emelkedett?
Gáz és az elektromos áram az, ami az iparban a legkomolyabb problémákat okozza, ez a kettő. Úgyhogy ez a két energia az, amelyik nagyon meghatározza a feldolgozóipari költségeket. Mindkettőnek nagyon magasra szárnyaltak az árai. Ahogy mondtam, januártól decemberig 11 hónap alatt meg háromszorozódott azok számára az energia ára, akik nem kötötték le jó előre időben, már pedig az elmúlt időszak jellemző viselkedése az volt, hogy nagyon sok energiát nem kötöttek le előre, tehát nem fizettek korábbi árakon, hanem mindig az aktuális árakon kapták.
Mi az, ami segítheti az iparági szereplőket? Nagyon sok országban az állam próbálja segíteni az ágazatot. Magyarországon is ez lenne a megoldás? A Magyar Vas és Acélipari Egyesülés tagvállalatai is felvetették az állami beavatkozás szükségességét.
Igen, én azt gondolom, hogy túl sok lehetőség valóban nincs, tehát itt valamilyen állami olyan beavatkozásra van szükség, ami stabilizálja és kiszámíthatóvá teszi az energia költségeket a munkáltatók számára, hiszen az acél és az acél megmunkálás, fém megmunkálás, vas megmunkálás rendkívül nagy szerepet kap a magyar feldolgozóiparban. Nagyon sok kisebb-nagyobb öntöde, fém megmunkáló üzem van, amelyeknek az árai, hogyha tarthatatlanokká válnak, akkor az autóipart és az elektronikát ellátó beszállott láncban dolgozó kisvállalkozásoknak rendkívül megnehezedik a jövője.
László Zoltánt, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökét hallották. Nehéz éve volt 2021-ben a méhészeknek, akácmézből csak a várt mennyiség felett termett, de a többi mészfajtából is kevesebb került itthon a polcokra, mondta az Inforádiónak az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Bros Pétert kérdeztem.
Sokkal nehezebb évet zártak a méhészek, mint az elmúlt években, és sajnos ez egy tendencia most már. Évről évre nehezebb a méhészeknek a helyzete. Ez elsősorban a negatív külső körülmények változásával magyarázható. A méh az egyetlen olyan haszonállatunk, melynek az állattartó, az állattenyésztő nem tudja koordinálni azokat a körülményeket, melyekben él, táplálkozik. Tehát így például egy istállóval ellentétben mi a pára tartalmat, a fényt, a hőmérsékletet nem tudjuk szabályozni, és környezetünk sajnos mindenki tapasztalja negatív irányba változik. Csak ha az időjárást megemlítem, már nem koratavaszi fagyokról beszélünk, hanem késő tavaszi fagyokról. Idén is április közepén jött egy olyan 3-4 napos fagyhullám, amely teljesen tönkretette az ország akácerdeinek első virágbimbóját. Az viszont szerencsés helyzet, és ugye a természet kifürkészhetetlen, hogy például az Alföldön ennek ellenére jó a termés lett, de az Alföldön a hazai 20 ezer méhészből csak néhány ezer méhész méhészkedik, így összefoglalva elmondható, hogy 2021 egy gyenge közepes év lett a méhészeknek, repcéből alig tudtunk pergetni, akácból az Alföldön viszonylag elfogadható termés lett, de Dunántúlon szinte alig-alig termett akácméz. Összességében az átlagos 10 000 tonnás évi akácméztermés helyett körülbelül a fele termet. Ez nagyjából elég a hazai fogyasztás kielégítésére, de exportra már sokkal kevesebb jutott.
Az akácméz mellett a többi mézfajtánál is ilyen gyenge volt a termés idén.
Napraforgó a forróságot szereti, pont a július első két hetében leült a hőmérséklet, ezért messze átlag alatt mézelt a napraforgó is. Akác és napraforgó között vannak az úgynevezett fajta mézeink, néhányat felsorolok, selyemfű, szelítgesztenye, hárs, facélia, ezek közül csak a szűk helyen, a Kisalföldön tenyésző facélia adott megfelelő mennyiségű mézet, a többi, mint például a hárs, abszolút nem mézelt, de a termés eredményeken kívül meg kell említeni, hogy a 2021-es évben néhány érdekes, nem várt fordulat is bekövetkezett az ágazatunkban, itt például negatív fordulat, hogy gyenge termésnek köszönhetően megjelentek az importmézek a polcokon. Magyarország büszke volt hosszú évek óta arra, az egyedüli uniós tagország, ahol importméz nem volt a hazai polcokon, nemzeti élelmiszerláncok polcain. Sajnos megjelentek idén ezek a mézek, tehát mi fokozottan felhívjuk a mézfogyasztók figyelmét, hogy mindig nézzék meg a méz eredetét, amikor áruházban vásárolnak, mert most már nem csak magyar méz van ott. Egy másik szomorú eset az idén, hogy az eredetet ugye hamisítják is. Napjaink egyik fő híre, hogy a hazai mézkiszerelők közül van olyan, aki nem a valós eredetet írja rá, és a kedvezőtlenebbül hangzó például egy mézvilágpiacán negatív értelemben híres ázsiai mézekről vásárol, de nem azt tünteti fel, tehát ez is egy másik probléma. Viszont, hogy pozitívumot is említsek, nőtt a hazai méhészek támogatásának, közvetett uniós és nemzeti támogatásának mértéke, forrása. Az unió közel megduplázta a közvetett támogatási forrásokat, ehhez kormányunk pedig adta azt az önrészt, hogy igénybe tudjuk venni a nemzeti forrást. 2004-ben, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, 600 millió forint volt egy évben az a forrás, amit mi igénybe vehettünk, ez most már eléri a közel 3 milliárd forintot, tehát ez egy óriási pozitívum.
Brost Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallották. Nehéz évük volt 2021-ben a sütőipari cégeknek, főleg az alapanyagok és az energia árának emelkedése miatt, mondta a Magyar Pékszövetség elnöke. Septe Józsefet kérdeztem.
A 2021-es év az a sütőipar életében nem tartozik a könnyű évek közé. Már hosszú évek óta zajlik ez a folyamat, hogy sosem tudunk igazán könnyű évet zárni, de 21-en még hatványozottabban mutatkoztak azok a jelek, amelyek azt mondatják velünk, hogy nem zártunk könnyű évet. Ugye itt elsősorban a különböző alapanyagáremelkedések játszottak szerepet, az energiaáremelkedések és egyebek, tehát tulajdonképpen egyértelműen a önköltség növekedés jellemezte 2021-es évet. Azt látjuk, hogy más élelmiszeripari ágazatokban is, de a sütőiparban is hasonló folyamatok játszódnak le, és azt látjuk, hogy 2022, ami ugye előttünk áll, az sem lesz igazán könnyű az ágazat számára.
Ugye 2021 második felében részben az önköltségek növekedése miatt, alapanyag energiaárak emelkedése miatt kénytelenek voltak áremelkedést is végrehajtani. Várható-e az, hogy folytatódik 2022-ben is az áremelkedés, hiszen ezeket a költségeket önöknek is ki kell gazdálkodni?
Ez teljes egészében attól függ, hogy milyen költségnövekedések várhatók az alapanyagpiacon, energiapiacon és egyéb összetevők piacán. Hogyha itt költségnövekedés lesz, akkor természetesen azt érvényesítenünk kell. Ha itt nem lesz változás, akkor én azt gondolom, hogy minden sütőipari cég majd át gondolja, hogy a meglévő költségei hogyan párosulnak a meglévő értékesítési áraihoz képest, és eldönti, hogy mit szeretne lépni 2022-ben.
A sütőipari cégeknek mennyire kihívás a minimálbér, az emelkedő minimálbér, illetve a garantált bérminimum kigazdálkodása?
Én azt gondolom, hogy nem lesz egy egyszerű feladat. Azzal egyetértünk, hogy a béreket rendezni kellett. Ebben nincs semmi probléma, akkor, hogyha az átadási árakat is ehhez mérhetően és ennek megfelelő mértékben lehet korrigálni.
Septe Józsefet, a Magyar Pékszövetség elnökét hallották. A tejágazat számára viszont kedvező volt a 2021-es év. Megszűnt például az olcsó külföldi UHT-tej okozta importnyomás, értékelt a Tejszakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. István Falvi Miklóst kérdeztem.
Ellentmondásos évről beszélhetünk, voltak jó és rossz dolgok a termékpályán. Ugyanakkor azt gondolnám, hogy ha összesíteni kellene, akkor inkább a jobb dolgok voltak túlsúlyban. Az mellett, hogy igen nehéz volt a tavalyi év is, illetve az idei év is, a tavalyival együtt, ugye leginkább a pandémiával kapcsolatos problémák kezelése volt az év első felében, amit téma volt, vagy a negyed évében, az év második felében pedig a nagyon nagy mértékben megnövekedett költségek rontották az ágazat helyzetét, ami javította az a viszonylag kiegyensúlyozott keresleti piac, a stabil európai tejpiaci helyzet, ugyanis Magyarország 1-2%-kal részesül az Európai Unió termeléséből. Ennek következtében ugye a külső hatások rendkívül fontosak. Mivel emelkedő árakról számolhatunk be, ami az Európai Unióban egy 10%-os emelkedés, így a magyar piacra is ez kihatott, és a magyar piacon is nagyságrendileg év végére már, az utolsó hónapokra ez a 10%-os javulás megérkezett. Forintban, euróban sajnos átszámolva, hogy ez a javulás a jelentős forintromlás miatt nem realizálódott.
Hosszú éveken keresztül az import tej, ugye a nagyon olcsón behozott import UHT tej rontotta itthon a tejtermelők piaci helyzetét. Csökkente ez a nyomás?
Köszönhetően a áfa csökkentésnek, ennél a termékcsoportnál, ugye 5%-ra csökkent az áfa, ennek következtében az UHT tejekkel való játszadozás megszűnt, és piaci alapon már Magyarországot nem tudták elárasztani ezekkel a félig meddig műárakkal. Ugyanakkor pedig a magyar tejfeldolgozók ki tudták elégetteni az áruházláncoknak az ez irányú megnövekedett igényét.
Mit várnak a 2022-es évtől? Várható-e az, hogy emelkedik a tej ára? Ugye szinte minden élelmiszer esetében drágulás volt a 2021-es évben. Mi várható a tejágazatban 2022-ben?
Azt várjuk, hogy ezek a tendenciák, amik az év második felében voltak, fönnmaradnak. Úgy a keresleti piac, úgy a tej árának további emelkedése, ugyanakkor az input költségek emelkedésében abban bízunk, hogy egy-két nagy tétel esetén, úgy mint energia, gázárak, csomagolóanyag árak vonatkozásában második fél évtől csökkenésre számítunk. Ami a további áremelkedés, késztermék áremelkedéseknek ugye korlátot szabad a vásárlóerő, decemberre már sikerült a költségemelkedések egy részét kompenzálni, de az első fél évben biztos, hogy további áremelkedésekre van szükség ahhoz, hogy a bejövő input költségek mellett nyereségesen tudjanak dolgozni továbbra is a szereplők.
István Falvi Miklóst, a Tejszakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét hallották. A szilveszteri vacsora elmaradhatatlan étele sok helyen a virzsli. A Fogyasztóvédelmi Hatóság éppen ezért évvégéhez közeledve ezeket a termékeket vizsgálta. 20 virzsliből 2 nem forgalmazható a továbbiakban virzsliként, mert túl magas a zsírtartalma. Ezt állapította meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium idei utolsó célzott fogyasztóvédelmi ellenőrzése. A részletekről Keszthelyi Nikolettát, a tárca fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát kérdeztem.
A vizsgálatok célja elsősorban az volt, hogy a jelölés tekintetében megfelelőek-e a virsli készítmények, nem kerül-e sor fogyasztói megtévesztésre. Az élelmiszerkönyv előírásoknak való megfelelést nézte a laboratórium, ugyanis minimális fehérjetartalmat és maximális zsír, só és víztartalmat határoz meg az élelmiszerkönyv, tehát ami ettől eltér termék, az nem nevezhető virslinek. A 20 féle virsliből 5 féle terméket kellett kifogásolni. 2 darab virsli esetében sajnos a zsírtartalom magasabb volt, mint a maximálisan élelmiszerkönyv szerint megengedett zsírtartalom. Ezekben az esetekben ugye nem nevezhető virslinek a készítmény, hanem egyéb húskészítményként kell a csomagoláson megjelölni ezeket a termékeket. További 2 termék esetén a címkén szereplő információ nem volt megfelelő, tehát nem a valóságot akarta, ugyanis a termékekben lévő összetevőket összehasonlították a laboratóriumban a címkén szereplő információkkal, és itt a 2 termék esetében a zsírtartalom és a fehérjetartalom eltért a termék valós tartalmától. Itt a hatósági eljárás során egyébként majd arra kötelezik a gyártókat, hogy a valós értékekre cseréljék a tápérték adatokat, és egy termék esetében címkén szereplő sótartalom magasabb volt, mint az élelmiszerkönyvben megengedett maximális tartalom, ugyanakkor a mért sótartalom megfelelt az élelmiszerkönyvi előírásoknak. Itt mindössze annyi lesz a kötelezés, hogy a virsliben lévő sótartalom mennyiségét nevét tüntessék fel a címkén. Tehát ezen 5 termék esetében indultak meg a fogyasztóvédelmi hatósági eljárások kormányhivataloknál.
Hogyha elindul egy ilyen fogyasztóvédelmi hatósági eljárás, ez pontosan mit jelent? Tehát ilyenkor mi történik? Meg kell felelniük a gyártóknak, és csak ezután lehet forgalmazni újra a terméküket?
Így van, ugye a fogyasztóvédelmi hatósági eljárás a megtévesztés miatt indul elsősorban ilyen esetekben, és jellemzően a nyomonkövetési eljárásban ugye gyártókat kötelezi a kormányhivatal arra, hogy az élelmiszerkönyvi előírásoknak megfelelően tüntessék fel a termék megnevezést, mint pedig a termék összetételének megfelelően tüntessék fel a tápanyag táblázatban, vagy a címkén szereplő összetétel táblázatban a fehérje, zsír, só tartalmat.
Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották. Több mint 40 tonna lejárt élelmiszert vontak ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei december végén egy Pest megyei vállalkozás telephelyén. Tájékoztatta az Inforádiót a NÉBIH kiemelt ügyek igazgatóságának vezetője. Helik Ferencet kérdeztem.
A kiemelt ügyek igazgatósága egy Pest megyei ipartelepen tartott ellenőrzést, egy élelmiszervállalkozás itt bérelt több raktárt. Ezekben a raktárokban az ellenőrzés megkezdésekor igen nagy mennyiségű élelmiszert találtak a kollégáim. Hetekig tartott ennek az átvizsgálása és szétválogatása. Az ellenőrzés végére 419 tétel különböző élelmiszer került forgalomból kivonásra, a súly meghaladta több mint 40 tonnát. Az élelmiszerek között találtak édesipari termékeket, száraz tésztát, különböző üdítőitalokat, cukrászati termékeket, fagyasztott termékek is voltak, ezek között találtak több éve lejárt húskészítményeket, de különböző sajtok is voltak a raktárhelységben. Ezeknek a forgalomban talált azonnali hatállyal megtiltották a kollégáim, és jelenleg is hatósági zár alatt vannak a termékek. Várják azt, hogy megfelelő módon a zártalmatlanítás és a megsemmisítés megtörténjen. A várható bírság az biztos, hogy milliós nagyságrend lesz.
Van-e arra vonatkozóan információja a NÉBIH-nek, hogy kerültek ki forgalomba, kereskedelmi forgalomba ezek közül a termékek közül bármennyi?
Vélhetően van, ezt jelenleg is vizsgáljuk, ugye erre vonatkozóan az ügyfél nem igazán adott pontos adatokat, információkat, de az eljárás során az megállapításra került, hogy rendszeresen forgalmazott ezekből a termékekből különböző helyekre, ezeknek a felderítése jelenleg is zajlik.
Mekkora ilyenkor a bírság mértéke, és mi mindennek kell megfelelnie ennek a telephelynek, hogy ismételten kereskedelmi forgalomba hozhasson különböző termékeket?
Ugye ez a telephely eddig a hatóság látókörébe nem került, azért is folytathatta itt a tevékenységét. A bírság megállapítása az folyamatban van, itt minden esetben a tételek nagyságát, illetve a tételek értékét kell figyelembe vennünk a lejárt termékek esetében. Erre megvan egy rendelet, ami meghatározza pontosan, hogy ezt milyen képlet alapján kell kiszámítani, ez jelenleg is zajlik, ezért is mondtam, hogy a várható bírság összege az milliós nagyságrendű lesz, illetve természetesen ezeknek a termékeknek az ártalmatlanítási költsége is az élelmiszervállalkozás kötelezettsége lesz.
Azt mondta, hogy több éve lejárt már ezeknek a termékeknek a szabatossága, de mégis mikori lejáratról van szó?
Találtunk például 2015-ben lejárt kakaót, 16-ban lejárt különböző édesipari termékeket, cukorkákat, süteményeket, de különböző instant leveseket, félkészételeket. 2017-es különböző sütőporok, tortadarák is voltak, de volt olyan termék, aminek 2-3 hónapja járt le a minőségmegőrzési ideje. Ezt egy nagyon alapos és nagyon részletes tételes átvizsgálás után állapították meg a kollégáim.
Helik Ferencet, a NÉBIH kiemelt ügyek igazgatóságának vezetőjét hallották.